A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Több mint 30 törvény, két alaptörvény módosítás és számos Magyarország megújítását szolgáló döntés az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege, ezt közölte a kormánypárti képviselőcsoport. Felidézték, hogy egyik legfontosabb vállalásuk a Magyarországnak járó uniós források visszaszerzése volt. A több ezer milliárd forintnyi Európai Uniós pénz hazahozatalának érdekében az országgyűlés átfogó korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadott el. A frakció döntéseinek köszönhetően szigorodott a vagyonnyilatkozati rendszer, átláthatóbbá vált a magántőke alapok és a közbeszerzések működése, nőtt a közérdekű adatok nyilvánossága és megerősödött az integritás hatóság hatásköre, írja közlemény. Mint írja, az országgyűlés bevezette a rászorultsági alapon járó 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, és 0%-ra csökkentette a vényköteles gyógyszerek áfáját. A diákok újra tanulhatnak külföldön az Erasmus és a Horizon programok keretében, valamint döntés született a közösségi közlekedés átfogó intézményi és működési reformjáról is, közölte a kormánypárti képviselőcsoport. Csütörtöktől ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményben. Az országos tisztifőorvos a Hungaromet ZRT előrejelzése alapján rendelte el a másodfokú hőségriasztást az ország egész területére augusztus 20-án csütörtökön, 0 órától vasárnap éjfélig. A felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, Ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére, hívták fel a figyelmet. Az előrejelzés szerint a következő napokban ismét tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható. A nagy melegben a szervezet fokozottan veszít folyadékot és ásványi anyagokat, ezért kiemelten fontos a rendszeres és megfelelő mennyiségű folyadékpótlás, különösen akkor, ha hosszabb időt tölt valaki a szabadban, illetve szabadtéri rendezvényeken. Ehhez kapcsolódóan azt írták, az augusztus 20-ai ünnepi rendezvényeken és egyéb szabadtéri programokon résztvevőknek különösen fontos a megfelelő felkészülés, az elegendő mennyiségű folyadék mellett fényvédő készítmény használatát, illetve fejfedő és UV-védelemmel ellátott napszemüveg viselését ajánlják. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma megerősítette az afrikai sertéspest is megjelenését egy Baranya vármegyei állományban, közölte a Nébih. Kölkeden egy 27 sertést tartó gazdaságban az állatok étványtalansága és elhullása utalt a betegség megjelenésére. A mintavételt követően Nemes Imre országos főállatorvos elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges járványügyi intézkedések végrehajtását, az állomány felszámolása megkezdődött. A térség vaddisznó állománya jelentős mértékben fertőzött, ezért a sertéstartóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a járványvédelmi előírások szigorú következetes betartására, írja a közlemény. Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, de komoly gazdasági károkat okozhat. Az üzletekben kapható magyar sertés, hús és húskészítmények biztonságosak, azokat a hatósági állatorvos ellenőrzi, olvasható a közleményben. A tudnivalókról bővebben a portal.nebih.gov.hu/afrikai sertéspest is címen lehet olvasni. Júliusban csak nem 85.200 személyi gépkocsi cserélt gazdát a hazai használt autópiacon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. A piac ezzel a második legerősebb hónapot zárta idén, közölte a joautók.hu a Data House előzetes adatai alapján. Az év első 7 hónapjában a magyar piacon 574.900 személyi autó került új tulajdonoshoz, 5,7%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Júliusban az erős forintárfolyam eredményeképpen rekordot döntött a behozatal, a külföldi rendszámot magyarra cserélő használt autók száma elérte a 15.800-at. Az első 7 hónapban az importált használt autók száma 91.300 volt, ami 24,7%-kal múlta felül az egy évvel korábban mért adatot. Halász Bertalan, a joautók.hu vezérigazgatója szerint komoly esély van arra, hogy éves szinten is megdől az összforgalom tavaly beállított 922.000-es csúcsa. A magyarországi használt autópiacon gazdát cserélő személyautók csaknem fele, 48%-a az alsó-közép kategóriából, illetve a kisautók közül kerül ki, közölte a joautók.hu.
Az időjárásról.
Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk gomoly és fátyol felhőkkel, az ország északnyugati északi harmadán felén fordulhat elő zápor zivatar, északnyugaton intenzív heves zivatar sem zárható ki, a délnyugati szél több felé megélénkő zivatarok környezetében viharos széllökés is lehet, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 32 és 36 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották. ünnepeljen velünk! Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
A színva keresztül szeli Miskolcot, mégis több olyan szakasza van, amely alig kapcsolódik a város mindennapi életéhez. Ezen változtatna a több mint 2 milliárd forintos színva zöld folyosó projekt. A tervek szerint a patak mentén gyalogos és kerékpáros útvonal, megújuló zöld felületek, pihenő és közösségi terek jönnének létre, összekötve a Győri kaputa belvárossal. De pontosan hogyan alakulna át a színvapart, és mikor érzékelhetnek ebből valamit a miskolciak? Széchenyi Marian önkormányzati képviselőt kérdeztem a részletekről.
Először is előjáróban elmondanám, hogy nem csak képviselőként, hanem törzsikeres miskolciként is örömmel szolgál, hogy részt vettek érintett képviselőként az ilyen projektekben. Azért is fontos, mert szeretnénk ezzel a projekttel felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy a színvának milyen fontos értéke van a városunkban. Természeti értéke mellett sokan, akik itt élünk, minden napi életünk része, de valahogy ezt természetesnek vesztük, és ennek a projektnek külön kiemelkedő célja az, hogy a színvának egy nagyobb értéket hozzunk a lakosság életében. Nem csak természeti vonatkozásban, hanem egy olyan vonatkozásban is, amivel szeretnénk a Miskolcon élők mindennapi életét segíteni. Gondolok itt a gyalogosokra is, gondolok itt a kerékpárral közlekedőkre is.
Pontosan a gyakorlatban hogyan néz majd ki ez a fejlesztés, mely területeket érinti, tehát honnan, hová vezet az új útvonal az elképzelés szerint?
Igen, fontos, hogy pontosítsunk, igen, és behatároljuk a projektnek az útvonalát. A beruházás Miskolc középső részén a Szent István tér és a Győri kapu között a színva mentén egészen a Kalapács útig fog megvalósulni. Konkrétan a projektet úgy bontanám le, hogy a Nagyváti utca és a Szent István tér közötti pontszerű fejlesztések, tehát forgalomtechnikai fejlesztése fognak megvalósulni. A Nagyváti utca, a Kalapács utca között új gyalogos és kerékpár útvonal fog épülni a színva mentén, és a patakpart több pontján kisebb közösségi tereket, találkozóhelyeket fogunk létrehozni, tehát itt a gyalogosok körében gondolunk arra, hogy pihenőpadokat, utcabútorokat fogunk kihelyezni, tehát tulajdonképpen tájépítészeti jelleggel is fogunk ebben gondolkodni.
Tulajdonképpen nem csak egy városfejlesztési projekt, hanem akár egy közösségépítési projektnek is nevezhetjük, amelyben találkozási pontok lesznek a színvapatak mentén?
Így van, tehát azért is mondjuk, hogy egy komplex fejlesztés fog megvalósulni, hiszen nem csak a zöld folyosó, mint ahogy a neve is mutatja, hanem azt, hogy az ott élő emberek, gyalogosok, kerépára a közlekedőknek megpihennek, leülnek, tehát tulajdonképpen egy közösségi célzata is van ennek a projektnek, így van.
A színvapatakot szeretnék közelebb hozni a városlakókhoz. Lesznek-e olyan konkrét részei ennek a fejlesztésnek, olyan területek, ahol majd le lehet menni a patakpartra?
Mindenféleképpen ebben is gondolkodtunk, illetve maga a projekt kivitelezői is. Jelen helyzetben a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés van elindítva, tehát tulajdonképpen egy célzottan, szisztematikusan felépített projekt megvalósításról van szó, így van.
Igen. Mekkora beruházásról beszélünk, és miből fogja mindezt majd finanszírozni a város?
Maga a beruházás értéke 2,2 milliárd forint, tehát ez is mutatja az összeget, hogy tartalmában is milyen sokrétű projektről beszélhetünk. Maga a megvalósítás időszaka az 2025 és 29 között fog megvalósulni, és ahogy említettem, a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés szakaszában tartunk, és ez egy komplex összefogás eredménye, tehát itt a Miskolc megyei jogúváros önkormányzata, a Közlekedési Beruházási Minisztérium, valamint a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a Mikom Nonprofit Kft. Mint együttes konzorciumban vesznek részt a projektben.
Tehát nagyon az elején vagyunk még ennek a projektnek. Lehet-e tudni majd azt, hogy mivel jár az építkezés az ott élők számára? Feltételezhetően lesznek lezárások, forgalmi változások, ezeknek a kialakítása a folyamatban van-e, vagy elkezdődött-e már?
Igen, ahogy ön is említette, még a tervezői szakaszban vagyunk, de ahogy a miskolci lakosság tapasztalhatja a többi projektek kapcsolatban, kapcsolatában is. Mi igyekszünk arra, hogy mind a sajtó, tehát az írásos szóbeli formában a napra pontosan, tényleg szisztematikusan tájékoztatni a lakosságot arra, hogy mire kell készülniük, mettől meddig tart, mire számíthatnak, hiszen ezzel is fontos, hogy felkészítsük a lakosokat arra, hogy a napi közlekedésben ez mennyire fogja őket befolyásolni. De én úgy gondolom, hogy mindenkitől türelmet kérve, utána egy nagyon szép és nagyon eredményes és nagyon értéket növelő projektet fogunk bemutatni a lakóknak.
Mit várnak ettől a projektől hosszú távon? Hogyan változtathatja meg a győri kaput és általában a miskolciaknak a kapcsolatát a színvával?
Én úgy gondolom, hogy minden projekt, ez pozitív kell, hogy tapasztalódva a lakosság életében, hogy ezt érezzük. Maga a győri kapu tekintetében közelebb hozzuk őket a belvároshoz, ugyanúgy, mint a többi kertváros vonatkozásában is maga a győri kapu közelebb kerül Miskolc belvárosához, és ami a legfontosabb, hogy a szín egy új jelentés tartalommal fog szerepelni a miskolciak életében.
Ha most képzelemben végig sétál ezen a megújult területen, akkor ön hogy képzeli el a gyakorlatban, és milyen elvárásai vannak még a projekt elején ezzel a fejlesztéssel kapcsolatban önkormányzati képviselőként?
Elvárásaim azok nincsenek, igazából nagyon sok lakóval vagyok napi kapcsolatban, hiszen ez a fő feladatom, hogy a lakosság érdekét képviseljem bent az önkormányzaton is. Én mosolygó embereket szeretnék látni, kerékpárral, balesetmentesen, biztonságban közlekedő családokat szeretnék látni, baráti társaságokat, akik tényleg kihasználva ezeket a pihenőhelyeket, mindennapi életükbe egy kis mosolyt és boldogságot tudnak ezáltal bevinni, és mi pedig az önkormányzaton számunkra az a legfontosabb, hogy a lakók irányában minél több pozitív és elégedett a visszajelzést kapjunk.
A színvonal keresztül szeli Miskolcot, mégis több olyan szakasza van, amely alig kapcsolódik a város mindennapi életéhez. Ezen változtatna a több mint 2 milliárd forintos színva zöld folyosó projekt. A tervek szerint a patak mentén gyalogos és kerékpáros útvonal, megújuló zöld felületek, pihenő és közösségi terek jönnének létre, összekötve a győri kaput a belvárossal. De pontosan hogyan alakulna át a színvapart, és mikor érzékelhetnek ebből valamit a miskolciak? Széchenyi Marian önkormányzati képviselőt kérdeztem a részletekről.
Csuknod a szemed, úgy láthatsz meg engemet, hogy meghódítsd a szívem, ismerned kell lelkemet. Ha nem kellek, hadd menjek, én csavargónak születtem, illottam már eleget, de az Isten lát engem, lát engem. Számít a színem, tudtad barna a szemem, sosem változik bennem, nem kérhet már belőled, menj el innen, hagyj engem, ne is lássalak téged, átkozott légy örökre, örökre.
Balázs a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka. Egy nyitva felejtett ablak, egy napok óta érintetlen postaláda, vagy akár egy közösségi oldalon megosztott fotó is jelezheti, hogy senki nincs otthon. Különösen a nyári utazások idején érdemes ezért nagyobb figyelmet fordítani lakásunk, házunk biztonságára. De mit tehetünk azért, hogy távollétünk ne legyen feltűnő, és hogyan csökkenthetjük a betörés kockázatát? Jenei Károly, rendőr alezredes ad hasznos tanácsokat. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Elsősorban, ha valaki külföldre vagy akár belföldre többnapos utazásra készül, akkor úgy gondolom, hogy a lakást megfelelő állapotban kell hagyni, vagy a házat, családjázat megfelelő állapotban kell hagyni ahhoz, hogy amikor hazaérünk, akkor ugyanaz a kép fogadjon bennünket, mint amikor elmentünk. Alapvető szerintem, hogyha van olyan rokon, ismerős, vagy esetleg szomszéd, akivel bizalmas, jó kapcsolatban vagyunk, a postaládánkat ürítse ki. Az udvaron lévő dolgokat ne hagyjuk elől, a tárolóban lévő dolgokat zárjuk el. Ha olyan a növényzet mondjuk a családi háznál, amelyet akarja a kilátás, vagy már elburjánzott esetleg a sövény, akkor célszerű azt levágni, hogy rálátás legyen akár a szomszédnak, akár a járókelőknek mondjuk a bejárati ajtónkra, vagy a garázsunkra, vagy az udvarunkba, hiszen főleg a kisebb közösségben azért emberek ismerik egymást, tudják, hogy ha idegen jár arra, akkor az nem odavaló, és lehet, hogy másféle szándékkal érkezett arra a vidékre. Amikor elutazunk, akkor természetesen zárjunk mindent, olyan biztonsági zárakkal lehetőleg, amelyek valamilyen szinten azért védelmet nyújtanak a fúrások, betörések, savazások, tehát a betörők által használt módszerek ellen. Szerintem ezek azok az alapvető dolgok, amelyek a lakásra vonatkoznak, de van manapság már találhatók, vagy lehet olyan elektronikai készülékeket, amelyek a lakásban mondjuk a világítást tudják szabályozni, hogy itt kapcsolják fel a nappaliban, a konyhában, éjszaka, a nappal, tehát az életmódunknak megfelelően ez is egyfajta biztonságot jelenthet, hiszen az a látszat kelti, hogy otthon tartózkodnak a lakók abban a lakóépületben. Ezek az alapvetőek szerintem, amiket mindenkinek célszerű betartania.
Elmentünk nyaralni, kinek érdemes szólni, esetleg az interneten, a közösségi médiában mire figyeljünk oda a nyaralás alatt?
Úgy gondolom, hogy aki ismer bennünket, barátok, családtagok, azok tudják, hogy merre járunk. Nekik ezt nem kell közzétenni. Sajnálatos módon az emberek hajlamosak arra, hogy megosszák mindenféle élményeiket a különböző közösségi platformokon. Nem biztos, hogy célszerű tudni az ismeretleneknek, hogy mi mikor, hová utazunk, milyen időre utazunk el, és nem célszerű azt sem tudni, hogy otthon milyen értékeket hagyunk, milyen a lakásunk, milyen az udvarunk, milyen autónk van. Lehet ezzel kérkedni, de ennek megvan a hátulütője, hiszen nem mindenki jó szándékkal szörfözik a neten, az interneten, a közösségi oldalakon, és ezek az árulkodó jelek, ezek mind-mind, ha valaki rossz szándékkal próbál információt gyűjteni, már pedig a közösségi oldalak bizonyos részei nagyon jó információszerző platformnak minősülnek, úgyhogy semmiképpen nem. Majd amikor hazaérkeztünk a nyaralásról, akkor tegyünk közzé képeket, ha már nagyon akarunk, hogy más is tudjon róla, tehát addig semmiképpen ne adjunk ilyen információt senkinek.
Említettük, hogy a házon kívül, illetve a szomszédoknak hogyan, miként szóljunk, a házon belüli értékekkel esetleg mit tegyünk, ha bármi olyan nagyobb értékünk van, és hosszabb időre utazunk el, a nagyobb értékeinket hogyan védhetjük meg, hogyan óvhatjuk meg?
Egyrészt, ha valóban olyan értékeink vannak, amelyek mozdíthatóak, azt mindenképpen tanácsos olyan széfeket beszerezni bútorszéftől kezdve, ez már mindenkinek a pénztárcájától függ, hogy milyen biztonsági rendszereket tud telepíteni, vagy megvásárolni, tehát azokat mindenképpen zárjuk el. Alapvető, hogy húzzuk ki a konnektorból a tévét, a rádiót, stb., hiszen balesetveszélyek is lehet, hiszen áramkimaradás esetén, vagy bármi olyan eset történhet, ami ehhez kapcsolódik. De ha olyan mozgatható értékünk van, amit mondjuk el tudunk helyezni egy barát barátnál, ismerősnél, családtagnál, akkor lehet, hogyha elmegyünk 3-4-5 napra, 10 napra, 2 hétre, nagyobb biztonságban van ott, mintha otthon hagynánk, de mindenképpen zárjunk mindent, ne hagyjunk nyitva, ne hagyjunk szem előtt semmi olyan értéktárgyat az udvaron, létrától, biciklin keresztül bármit, amit ha valaki benéz, akkor azt megláthatja, és bent a lakásban is próbáljuk ezeket a dolgokat. A készpénzt, ha lehet, akkor ne otthon tartsuk, hanem inkább valamiféle értékszámlán, vagy bankban, vagy pedig valamiféle szépben, ami nagyobb biztonságot jelent.
És hogyha azzal kapcsolatban milyen tanácsot tud adni, vagy milyen jelek utalnak arra, hogy egyfajta bűncselekmény készülhet, betörés?
Úgy gondolom, hogy ez, talán a kisebb településeken, most nem nagyvárosi lakótelepről beszélünk, de akár ott is, a kisebb településeken ismerik egymást, legalábbis az utcában lakók. Ha idegen személyek jelennek meg, idegen autó többször megfordul az utcában, lassan közlekedve, esetleg házalóknak kitűnő személyek becsengergetnek és különböző indokokkal próbálnak a szomszédba vagy az utcába bejutni a lakásokba, célszerű nekik elmondani azt, hogy ja, nincsenek itthon a szomszédok, elmentek 2 hétre nyaralni. Tehát semmiképpen ne adjunk olyan információt ismeretlen személyeknek, amelyek befolyásolhatják a biztonságokat valamilyen módon.
És ha már elmentünk nyaralni, a nyaralás alatt mire figyeljünk oda? Egy nyaralás során hogyan lehetünk biztonságban egyes bűncselekményekkel kapcsolatban?
Mindenképpen tanulmányozzuk az adott országnak a szokásait, hogy ott hogyan célszerű mozogni a különböző turista látványosságok közelében, hiszen vannak olyan vidékei a világnak, ahol meghatározzák azt, hogy milyen öltözetbe léphetünk be mondjuk egy templomba, vagy különböző helyekre, tehát mindenképpen alkalmazkodjunk a helyi szokásokhoz, de ha lehet, akkor ne vigyünk magunkkal nagyon sok készpénzt. Szinte mindenütt lehet már bankkártyával fizetni a világ minden táján. Vagy ha viszünk is készpénzt magunkkal, akkor csak annyit vigyünk magunkkal, ha kimegyünk sétálni, amennyi feltétlenül szükséges az ottani vásárlás, az többit azt hagyjuk bent a szállodában. Szinte minden szállodában van széf, amiben tudjuk helyezni az értékeinket. Bent a szobában is inkább zárjuk be a bőröndünket, kislakattal, kis kulccsal vigyük magunkkal, hiszen az ördög nem alszik, ezzel is biztonságokat tovább tudjuk. Illetve hát ami érték van nálunk, azt mindenképpen szem előtt tartva hordjuk magunkkal. Nem biztos, hogy a hátizsák leghátsó nyitott zsebében kell elhelyezni az útlevelet, vagy a készpénzt, vagy a bankkártyát. Tehát úgy próbáljuk ezeket a dolgokat magunkkal vinni, amikor ezt tudjuk felügyelni. Ne adjunk lehetőséget a bűnözőknek, esetleg zsebtolvajoknak, hogy azokat kihalásszák a zsebünk, vagy esetleg elvegyék tőlünk a táskánkat. Tehát mindenképpen az értékeknek a megóvása szem előtt kell, hogy legyen, illetve tájékozódjunk arról, hogy az adott országban, adott városban Magyarországnak milyen külképviselete van, és az hol található, milyen elérhetőségei vannak. Úgy gondolom, hogy az utasbiztosítás kötése szintén egyfajta biztonságot ad, egyrészt a podgyászainkkal, értékeinkkel, és hát a különböző sérülésekkel, balesetekkel kapcsolatban is. Ha ezeket az alapvető dolgokat betartjuk, akkor úgy gondolom, hogy biztonságosan és jó emlékkel tudunk hazatérni egy külföldi vagy egy belföldi nyaralásról.
Mondhatjuk azt bátran, hogy az egyik legnagyobb értékünk a pénz, a készpénz, illetve a bankkártya. Erre egy kicsit külön kikanyarodnék. Magát a bankkártyát vagy a pénzünket, azt hogyan óvhatjuk meg, hiszen a bankkártyának is vannak különböző biztonsági elemei. Milyen dolgokat tehetünk még itt?
Hát ezek az alapvetőek, hogy mielőtt elmegyünk főleg külföldre, én saját tapasztalatom, nem tudom, hogy a célszerű a bankba bejelenteni, hogy most 2 hétig nem leszek itthon, hát akkor fogják tudni a bankban, hogy a külföldi kártya használatom az valószínűleg hozzám köthető, és nem pedig eltűnt, vagy ellopták a kártyámat. Tehát ez is egyfajta dolog. Ugyanúgy most már minden webes felület, majdnem minden bankban van webes felülete, ahol különböző beállításokat meg lehet. Így van, a limiteket állítsuk be, hogy ne tudjunk, inkább többször módosítsuk, vagy naponta módosítsuk ezt a limitet, hogy esetleg, ha eltűnik a bankkártyánk, elveszik tőlünk, akkor ezt a limitet ne tudják túlépni, illetve mindenképpen azonnal telefonálnunk kell a bankunknak, hogy tiltsák le a kártyánkat, ha mondjuk elveszett, vagy esetleg olyan adatok szivárogtak ki szerintünk a kártyáról, amivel bárki visszaélhet. A készpénz az megint csak mi keveset tartsunk magunknál, azt is őrzött helyen, belső zsebben, olyan zsebben, amihez nem lehet hozzáférni, tehát ne a kis táskába és a retikülbe tegyük, amit akár le is kaphatnak, vagy kikaphatnak a kezünkből.
Ha esetleg belföldön nyaralunk, vagy akár külföldre is mehetünk úgy, hogy mondjuk kerékpárral vagy személygépkocsival, ez esetben a járműveinkre miként figyeljünk oda, akár a kerékpárra, akár a gépkocsira, belföldön, külföldön, őket hogyan óvhatjuk meg?
Alapvető az, hogyha egyrészt műszakilag legyen rendben az autónk. Vigyük el szervizen előtt, külföldre megyünk, vagy akár belföldre, hogy megfelelő műszaki állapotban van. Nem túl olcsó mulatság, amikor külföldre robban le egy olyan hiba miatt, amit egyébként itthon, ha megnézettünk volna, akkor az kiderült volna. Bárhol a leparkolunk, akár belföld, akár külföldön, zárjuk az autónkat, ne adjunk semmilyen értéket a csomagtérbe, mert az mind-mind felhívás lehet egy bűnözőnek, akár mondjuk egy esernyőt is képesek kilopni az autóból, csak azért, mert éppen szükségük van rá, tehát semmit ne adjunk a csomagtérben, ami mozdítható, és esetleg valakinek szemet szúrhat, vagy a csomagtartóba tegyük, vagy pedig inkább az értékmegőrzőket szoktuk ajánlani, főleg ha strandra, fürdőbe vagyunk, akkor azokat vigyük be magunkkal, ott talán nagyobb biztonságban lesz, mint ha az autóban hagynánk ezt. A kerékpárokra ugyanez vonatkozik, bár ők könnyebben mozdíthatóak, de azért vannak olyan kerékpár biztonsági eszközök, a legolcsóbbtól a legmodernebbig, amivel a kerékpár értékének megfelelően tudjuk ezt a biztonságot szavatolni. Vannak már GPS nyomkövetők, amit akár a vázba vagy a kerékpár valamely üregébe el lehet rejteni, és akkor fogjuk tudni, merre jár a gép vagy a kerékpárunk, de vannak olyan lakatok, zárak, amelyek valóban nagy biztonsággal tudják a kerékpárokat rögzíteni, és hát alapvetően ne hagyjuk szem elől téveszteni az értéket, a kerékpárt. Ha ezt betartjuk, akkor nem lesz semmilyen problémánk.
Itt említettük a strandot. Egy strandon amúgy mit tehetünk, vagy akár egy tengerparton, mondjuk ha tételezzük fel, külföldön nyaralunk. Ez is egy gondolom másfajta biztonsági feltételeket igényel. Ilyen fürdőhelyeken mire figyeljünk oda?
Elsősorban a törölköző az nem véd semmi ellen. Tehát ha törölközővel takarjuk le az értékünket, az igazából nem sok mindent tettünk a biztonságunk érdekében. Ha viszünk is magunkkal kamerát, telefont, e-book olvasót, bármit, ami érték, azt, amikor nem használjuk, akkor béreljünk egy kabint, vagy béreljünk egy szekrényt, vagy egy értékmegőrzőt a strandon, és vegyük a fáradtságot, hogy azt oda betesszük, amikor nem fogjuk hosszú időn keresztül használni, mert lába kélhet ezeknek a dolgoknak. Ugyanez vonatkozik az értékekre. Na, ne vigyünk magunkkal sok készpénzt a strandra. Sajnos volt már olyan bűneset itt Magyarországon, sőt a megyében, amikor több százezer forintot tulajdonítottak el egy strandra érkező vendégtől, mert nem megfelelő módon biztosította az értékét. Ezekre főleg külföldön, hiszen ott nyelvismeret problémát jelenthet, nehezebb rendőrséget találni, nehezebb biztosítót felhívni, úgyhogy mindenképpen ezeket ajánljuk minden fürdőzőnek és strandlátogatónak a gépkocsira vonatkozóan is. Őrzött parkolóba lehetőleg ott hagyják, ne az út szélén, és mindenképpen zárni és az értékeket szem elől eltenni.
Egy nyitva felejtett ablak, egy napok óta érintetlen postaláda, vagy akár egy közösségi oldalon megosztott fotó is jelezheti, hogy senki nincs otthon. Különösen a nyári utazások idején érdemes ezért nagyobb figyelmet fordítani lakásunk, házunk biztonságára. A nyaralások ideje alatti lakásbiztonságról beszélgettünk Jenei Károly alezredessel, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Repeta. Repeta.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Test és lélek szorosan összefügg egymással, és ha a lélek sérül, az óhatatlanul kihat a testi egészségre is. Pszichoszomatikus betegségeknek nevezzük azokat a betegségeket, amelyeknek a kialakulásában rendkívül nagy szerepet játszik a lelki állapot. Szögedi Dalma, miskolci klinikai szakpszichológust az okokról, a felismerésről és a lehetséges kezelésekről kérdeztem.
A pszichoszomatika magában ugye az azt jelenteni, hogy lelki irányú folyamatok a testben indítanak el elváltozásokat. Nehéz egyébként erre pontosan válaszolni, mert sok elmélet, sok kutató foglalkozott vele. Azt gondoljuk, hogy vannak tipikus pszichoszomatikus betegségek, amelyeknél jobban lehet azt gondolni, hogy stresszek, környezeti faktorok indítják el. De kétségtelen, hogy a kutatásoknak egy jó része azért arra vonatkozik, hogy van egy szervi sérülékenység, egy genetikai vagy bármilyen zsigeri hatás, aminél azt lehet gondolni, hogy valahogy a lelki folyamat, a stressz maga, ami éri az egyént, és az a sérülékenység, ez egyszerre lesz keresztmetszetileg jelen, tehát ilyen biopszichoszociális módon lehetne a legjobban megközelíteni.
Az orvostudomány és a pszichológia ugyanazon az állásponton van?
Hasonló állásponton, bár azt mondanám, hogy sem az orvostudományon belül, bár ott nyilván kevésbé tudok arról nyilatkozni, de a pszichológián belül sem gondolkodunk egyformán arról, hogy milyen lefolyása, okai kialakulása van a pszichoszomatikus betegségeknek. Nyilván van egy tehát vannak alapaspektusok, amiben megegyezünk, ezeket mindjárt fogom mondani, hogy mik ezek, de vannak olyan iskolák, akik jobban hisznek abban, például a pszichodinamikus elmélet, az sokkal nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy a lélekben elinduló folyamatok, ezt még anno Freud nevezte ilyen rejtélyes ugrásnak, hogy egyszer csak valahogyan a testben okoznak elváltozásokat. Tehát például a pszichodinamikus elméletek azok, vagy az elméletet követők jobban hisznek abban, vagy jobban követik azt az álláspontot, hogy a tudattalan folyamatok okozzák, vagy a tudattalan folyamatoknak a megdolgozása, meg nem dolgozottsága által jönnek létre pszichoszomatikus betegségek, míg mondjuk a pszichofiziológiai iskola, ami talán kicsit jobban orvosi, hogyha lehet ezt mondani, orvosi vonalon keletkezett, ott pedig inkább azt gondolják, hogy zsigeri szinten történnek meg az elváltozások, tehát olyan érzelmek keletkeznek, olyan stresszek érik az egyént, amik a zsigeri szinten okoznak elváltozásokat. Szóval, hogy egységes álláspont van-e, én nem hiszem, hogy van. Nyilván nagyon hasonlóképpen gondolkodunk, azt gondolom róla, de azért ez iskolánként változhat, hogy ki mondjuk milyen módon szeret jobban dolgozni egy pszichoszomatikus tünetképződéssel.
Honnan lehet azt biztosan tudni, hogyha valakinek pszichoszomatikus betegsége van, tehát, hogy valamilyen lelki okok húzódnak meg a tüneteinek a hátterében?
Amikor pszichológusként elkezdtünk dolgozni a páciensekkel, kliensekkel, akkor a terápiás munkának törvényileg és etikailag feltétele az orvosi kivizsgálás. Tehát, hogy azért az nem nagyon történhet meg, hogy valaki elmegy pszichológushoz mondjuk egy pszichoszomatikusnak vélt betegséggel, mondjuk ilyen az asztma, vagy például a gyomorfekély, és hogy ennek ne legyen orvosilag bizonyított, akár negatív háttere. Tehát, hogy onnan lehet gondolni, hogy nagyon sokszor a páciensek azért úgy érkeznek meg, hogy mondjuk egy-két éve már kivizsgálásokra járnak, általában találnak valamilyen minimális elváltozást, ami atipusos, tehát azt lehet gondolni, hogy nem tudnak rá diagnózist adni, vagy azt mondja az orvos maga, hogy hát nincs olyan organikus háttér, ami igazolná azokat a tüneteket, tehát inkább pszichés feldolgozás, vagy pszichológusnak a bevonása szükséges lehet. Tehát összességében orvosi kivizsgálás nélkül ilyet nem csinálunk, hogyha lehet ezt így mondani, minden esetben szükséges az, hogy a páciens megelőzően orvoshoz menjen, illetve amikor elkezdünk dolgozni, ott is folyamatosan kell, hogy kontrolláljuk ezeket a folyamatokat, pontosan azért, mert hogy a pszichoszomatikus betegségeket valahogy úgy kell elképzelni, hogy amikor nagyobb stressz éri például az embert, és erre rengeteg kutatás volt, tehát hogy visszahatólag lehetett az bizonyítani, hogy akiknél a pszichoszomatikus betegségek kialakultak, ott az előző egy évben, vagy másfél évben kifejezetten erős traumák, stresszek érték az egyént, és kialakult valamilyen pszichoszomatikus betegség, illetve kutatók foglalkoztak ennek a bejóslásával is, hogyha bizonyos stresszek érték az embereket, akkor milyen százalékban fordul elő pszichoszomatikus betegség. Tehát hogy azt lehet gondolni, hogy amikor a betegség maga már megvan, akkor ott hiába kezdünk el rajta dolgozni, mivel zsigeri szinten elindulnak a változások, és ezt is lehet gondolni, hogy egy nem jól kezelt funkcionális zavar organikus, tehát betegséggé növi ki magát, hogyha ott nincsen megfelelő kezelés. Tehát, hogy a lényeg, hogy amikor elkezdünk együtt dolgozni, egy páciensek közben is szükséges az orvossal való együttműködés, hogy a testi elváltozásokat tudjuk kontrollálni, hogy haladnak vagy nem.
Nagyon jó, hogy ezt a két példát említette, ugye az asztma, az a léleknek a segélykiáltása, az elfolytásnak a betegsége, a gyomorfekély az ugye pedig a legtöbb esetben a stresszes életvitel miatt alakul ki. Valóban így van-e?
A válaszom az, hogy igen, tehát hogy valóban így van, de ezt rögtön hozzá is fűzném, hogy azért a pszichológiának van egy olyan ága, ami kevésbé támogatja az ilyen előre mutató, tehát az asztmánál mondhatja azt akár egy gyerek is, akinek asztmatikus tünete van, hogy őt megfojtják a szülei, vagy hogy egy párkapcsolatban, hogy azt mondjuk a másiknak, hogy tüdőbajt kapok tőle. Tehát, hogy amikor, tehát a magyar nyelvezetünkben nagyon benne vannak azok a kifejezések, amik pszichoszomatikus betegségekhez nagyon is jól társíthatók, hogy nem tudom, például megszakad a szívem, a kardiovaszkuláris betegségeknek is egy része pszichoszomatikus, vagy agyvérzést fogok kapni, tehát a magas vérnyomás az kifejezetten pszichoszomatikus beteg, az eszenciális magas vérnyomás az kifejezetten pszichoszomatikus betegség. Tehát az asztmánál is így van, hogy igen, nagyon sokszor tetten érhető ennek a szóban megfogalmazott dinamikája, tehát hogy igen ez a része megvan. Bár azt lehet azért sokszor gondolni, hogy nagyon gyakran arra vágyunk, amikor így kutakodunk, hogy mi lehet az oka a dolgoknak, hogy akkor megtaláljunk egy nagy valamilyen traumát, vagy egy nagy valamilyen okot, és akkor majd az okozza. Azért ilyet meg nem nagyon találunk. Tehát, hogy általában több tényezőnek az együttjárása hoz létre egy betegséget. Például ahhoz nem elég mondjuk a fogszúvasodáshoz sem, hogy az ember csak cukrot eszik, meg kell, hogy akkor nem gondozza a fogát, lehet, hogy kell hozzá egy kis genetika is. Tehát a léleknél sem lehet azt gondolni, hogy akkor egy trauma, és hogyha az megvan, akkor minden rendben van, hanem több minden okozza azért.
Talán az orvosok között is megoszlanak a vélemények a pszichoszomatikáról. Jelenleg hol tart, mi a tudomány álláspontja ezzel kapcsolatban, hogy milyen arányban határozzák meg ezeket a betegségeket a negatív gondolatok, vagy éppen a másik oldalon az, hogy valóban tényleg testi tünetei vannak ennek, okai vannak?
A negatív gondolatok azt gondolom, hogy mindenféleképpen, tehát hogy a klasszikus pszichoszomatikus betegségeknél nagyon sokszor lehet azt tapasztalni, hogy a páciensek egy jó része nehezen motiválható, főleg az elején a pszichológiai munkára, mert egyrészt kevésbé hisz benne, azt szeretné, idézőjelben azt szeretné, hogy legyen akkor egy konkrét betegség, annak megvan a gyógyszere, tehát ez egy jól karbantartható, szabályozható valami, hogyha arra gyógyszert tudunk szedni. És a pszichoszomatikus betegségeknél, mivel a tünetképződésnek egyébként pont az a része, hogy az egyén az érzelmekkel, a verbálisan megfogalmazható nehézségekkel nehezebben küzd meg. Ezért azt lehet gondolni, hogy igen, ezen a téren vannak nehézségek. Tehát mindenféleképpen azt lehet gondolni, hogy a páciensek egy jó részénél azért szükséges, hogy együttműködjünk, mert hogy nagyon sokszor motiválatlanság fordulhat elő. Ezt szoktuk úgy is nevezni, hogy ilyen orvos halmozás történik például, hogy az egyén elmegy, elindul, hogy megkeresse a betegségének az okát, nyilvánvalóan először megy egy orvoshoz, ott kap valamilyen visszajelzést, azzal vagy elégedett, vagy nem változik a tünet, nyilván ha pszichoszomatikus, akkor hiába kap rá gyógyszert, ideig, óráig jobban lesz, de hosszú távon nem, elmegy egy második orvoshoz, harmadik orvoshoz, tehát a pácienseknél nagyon sokszor hogy mondjam, a pszichoedukáció az, ami megelőzi tulajdonképpen a terápiás folyamatot, amikor elkezdünk azon dolgozni, megérteni az ő tünetét, az ő nehézségét, hogy milyen szenvedés, nyomás lehet az, hogy mondjuk valaki hónapokig, évekig próbál rájönni a betegségének az okára, és aztán pedig ennek nincsen foganatja.
Honnan lehet azt biztosan tudni, hogyha valamilyen betegség lelki okok miatt alakul ki, és nem pedig mondjuk a táplálkozás miatt, vagy a stresszes életmód miatt, vagy bármi más miatt?
Hát nekem nagyon egyszerű lesz erre a válaszom, nem lehet tudni. Tehát, hogy azt lehet gondolni, hogyha organikus, tehát a vizsgálatokkal organikusan elváltozást kimutatni nem lehet, viszont van egy erőteljes tünetképződés, akkor ott nem nagyon lehet más oka, csak lelki. De azt hangsúlyoznám, hogy ezt nem lehet elválasztani a környezeti tényezőktől, akár a táplálkozástól, a negatív gondolkodástól, a környezeti faktoroktól. Ezek mind összefüggnek, tehát hogy úgy biztosan nem lehet a pszichoszomatikus betegségekről gondolkodni, hogy akkor az csak lelki oka van, és akkor ha optimista lenne, akkor megszűnne a tünete, mert hogy ezt ilyen rendszerben kellene látni. Ezek mind összefüggnek egyébként egymással. A stressz az sajnos pont egy olyan jellegű, hát nem tudom én, járulékos eleme az életünknek, ami, tehát stressz nélkül nincsen élet. A mai nap folyamán biztos önt is, engem is stresszeknek a tömkelege ér. Ezt meg kell tanulni, hogy hogyan tudjuk ezeket kezelni, milyen technikákat sajátítunk el. Tehát ezeket nem lehet függetlenül kezelni egymástól, és az, hogy csak priméren lelki oka legyen, ezt így azt gondolom, hogy így nem lehet talán kimondani.
Test és lélek szorosan összefügg egymással, és ha a lélek sérül, az óhatatlanul kihat a testi egészségre is. Pszichoszomatikus betegségeknek nevezzük azokat a betegségeket, amelyeknek a kialakulásában rendkívül nagy szerepet játszik a lelki állapot. Szögedi Dalma, miskolci klinikai szakpszichológust az okokról, a felismerésről és a lehetséges kezelésekről kérdeztem.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Rebeka.
Ha bátor lennék, szaladnék sűvítve felhőn túlra, világnak végére a nap helyet sütnék. Hármat majd visszafordulnék. Ha bátor lennék, pattannék magasra, gonosznak kezéből igazát olvasva. Pördülnék százat, szédülten szállnék, ki eldobott hozzá, mégis visszatalálnék. Térdig a hóban, ott lennék végaszra. Élném a percet, lennék mi volnék. A váratlant várva semmibe hullnék. Száz felé szélennék, mindenhol ott lennék. Egy volnék mégis csupán. Egy cseppje a világnak, mi lehullik, s felszárad, mégsem választ mást. Mm-hmm.
segítene így, azzal összeborulnék. Ha bátor lennék, nem félnék szeretni mindazt, mi elmúlt, s a jövőn csak nevetni, pendülni halkan, mint gitárnak hórja, s mostává lenni újra meg újra. Hajnalban ébredni, madárszót ölelni, átszelni minden határ. Szívemből sar jönne, a lépteim nyugalma, béke fonna át. Bátor lennék, ha bátor lennék, ha bátor lennék.
The green woods laugh with the voice of joy, and the dimpling stream runs laughing by. When the air does laugh with the merry of it, and the green hill laughs with the noise of it. When the meadows laugh with the lively green, and the grasshopper laughs in the merry scene. When Mary and Susan and Emily with their sweet round mouths sing. The voice of joy and the dimpling stream runs laughing by. When the air does laugh with the merry of it, and the green hill laughs with the noise of it. When the meadows laugh with the lively green, and the grasshopper laughs in the merry scene. When Mary and Susan and Emily with their sweet round.